will send to the elect and every event. Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, várom és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz és felmagasztasz engem. Védkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas és engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szolgáljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Isten igét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom fel a 14. fejezet 15. versétől a következőt. Mikor pedig az egyik vendég ezt meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt, egy ember nagy vacsorát készített és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem ment. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házba megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házat. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és örömnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mindurunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Tanú Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvérek, most József Kovács ki fog beszámolni a hitta versenyről.
Ebben a tanévben, ugye minden rendkívüli módon alakult, így az országos hittanverseny is. A gyerekek, akik részt vettek rajta, hát 90%-ban szülői segítséggel, de hitoktatói és lelkészi háttérrel felkészültek a versenyekre, amit online formában, számítógépen keresztül, interneten elküldve tudtak elvégezni. Nagyon ügyesek voltak. Tőlünk a gyülekezetből 8 gyermek vett ezen részt, és mindenki bronz, ezüst vagy arany, és kiemelt arany minősítésben végzett, és ajándékokat is kaptak az országos egyháztól, amit át is vettek postai úton. Viszont mi is szeretnénk őket köszönteni és gratulálni nekik a sikereikhez, úgyhogy most igyekszem felolvasni mindenkinek a nevét. De úgy látom, hogy nem mindenki tudott eljönni, de azért, hogy tudjuk. Van egy bronzunk, Tolnai Bence, ő idejár a Szent Anna iskolába, egy 4. osztályos, ő az, aki nem tudott eljönni, úgyhogy neki majd én elviszem az ajándékát, úgyhogy ide rakom, hogy ezt legalább első gyülekezet. Lett 2 ezüst minősítésünk, Kovács Karsai és Kovács Édó, a vállalatokat, hogy akkor gyertek ide, hogy átadjon az ajándékokat. Van 2 arany minősítésünk, Nagy Blanka és Malik Simon, ezeket is kérlek, hogy gyertek. Köszönöm. És három kiemelt arany minősítésünk van. Az egyik Szabó Panna, ő ugye Kisvárdán van, úgyhogy ott fogja megkapni a jutalmát. Ezen kívül pedig Malik Debora és Marcsek Emma, akik még kiemelt minősítésben részesültek, szaladjatok ide gyorsan. Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy ilyen ügyesen felkészültek, és képviselték a gyülekezetünket az országos egyház előtt. Köszönjük!
Én is szeretettel gratulálok nektek, és a Isten ígéje iránti szeretetet utaltsa meg. A 326-os számú éneket fogjuk énekelni. 326-os számú. Amen. Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az 5. fejezet 20. versétől a következőképpen. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivácsban, és vitézek az italok kezelésében. Akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a szénam összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük, virágok elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Amen. Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hétnek a zsoltára így hangzik, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, sziklám, menedékem. Ahogy a héten valamelyik nap volt ez a kérdés, hogy Péter, szeretsz engem? Hogy az ige pedig hiszem, hogy arról szól, hogy mit jelent Isten szeretni, illetve mit jelent az, hogy az ember talán szájában kimondja, hogy szereti, de valóságosan nem szereti. Lehet, hogy az ember becsapja magát. És Isten meg akar bennünket ettől kimélni, és megmutatja az ő igazságát. Három nagyon egyszerű kérdést szeretnék az ige alapján utakodni, meg megválaszolni. És mit mond az Istenről ez a szakasz? Nem hangzik jól, jaj azokban. Nagyon komolyan oda kellene figyelni, amit az Isten felkiáltójelet tesz mellé, ami miatt azt akarja, hogy figyeljünk. Sőt, azt is megmutatja, hogy ha nem figyelünk annak, és megmaradunk a régiben, annak lesz majd következménye. Mit tudunk Istenről? Mit mond Istenről? Az, hogy az Isten igaz, és hogy szent az Isten. Hogy nem úgy válunk mi szeretetjeivé, hogy elnézi nekünk a dolgainkat. Vagy oda szemidül a mi igazságunkhoz. Hanem az ő igazsága szilárd. Nem változik. És ő az, aki tudja. Tehát nélkül mi nem is látjuk se a világosságot, se az, hogy mi az igazság, se az, hogy milyenek vagyunk. Olyan mélyre, mint az Istennek a jelenléte, a Szentléleknek a valósága, semmi nem tud jutni, még mi magunk sem. Nem érdekes ez, hogy mi magunk is önmagunk számára nem vagyunk hozzáférhetőek, valamit sejtünk magunkból, de a szívünket leginkább az Isten ismeri. És Isten nem hajthatatlan, de nem változtatható. Nem fogja megváltoztatni a véleményt az igazságról. Ahogyan azt is megtanítja nekünk, hogy mi talán sokféle dologban azt éljük meg ebben a világban, hogy nem teljes szívvel tesszük. Istennél ez nincsen. Istennél vagy csak teljes szívvel lehet, és mind ezzel együtt igaz, hogy folyamatosan veszi birtokba a szívünket. De hogy a szándékunk, és hogy nem osztozik máson, az egészen világos. És talán az embernek megy. Szeretnénk mi, akik mondjuk az idősek otthonában szolgálunk, hogy mindenki teljes szíve szolgáljon. Nagyon nehéz. Nehéz motivációt találni. Nyilván a hit a legerősebb motiváció erre. De elképzelhető, hogy az ember azt, amit tesz, megteszi a kötelességét. Egy történet, ami nem egyedi történet, olyan országban, ahol a kommunizmus uralkodott. Valaki egy munkás, egy egyszerű munkás ember, akinek elő volt írva, hogy egy nap mennyit kell elkészíteni valamiből, meg volt a kóta, mindig sokkal többet csinált. És megkérdezték tőle, hogy van ez. És azt mondta, hogy ő igazából nem a pártnak és nem a kormánynak, hanem Isten dicsőségére teszi. És ezért tudja azt, amit rábíznak, és egy ilyen munkát is, egy valami, nem tudom mit készített, az Isten dicsőségére teljes szívvel tenni. Jó, hogy ezt is megvizsgálja az ember, amit teszek, azt mennyire teszem teljes szívvel. Itt van egy másik példa, amit az Isten beleteremtett ebbe a világba, a férfi és a nő kapcsolat, a házastársi kapcsolat. Ez az hasonlít az Istennel való kapcsolatunkra, hogy a szerelem az kizárólagos egy valakit úgy, hogy senki mást. Isten ezt így teremtette, mert ez a hozzáfűződő kapcsolatot is ki kell, hogy ábrázolja, és az egyház hozzáfűződő kapcsolat csak őt. Olyan módon senki másra nem gondol. Olyan azon a helyen más nem lehet. És akkor a törekvésem mindig az, hogyha ez egy picit meg is lankad, hogy vele egy újat megújulni, a vele való kapcsolat, mindig teljesebben megismerni. Nem az, hogy megismertem és most hát ebből táplálkozom, hanem folyamatosan kész lenni arra, hogy egyre jobban megismerjem a másikat. És valahogy így van ez Istennél is, sőt, hát ezt ő szándékosan építette így bele a világba, hogy azon a helyen az Isten van, ott másnak ne legyen a helye. Az Istennél nem megy. Tehát a világban lehet, hogy az ember ezt megtanulta, hogy lehet úgy nem egészen teljes, elérdekelünk valahogy, de az Istennél nem megy. Van egy nagyon kedves lelkipásztor, akinek a szolgálata nekem nagyon sokat jelent, fiatal ember, Tárnok Tamásnak hívják, lehet, hogy ismerik a testvérek. Nagyon szeretem, amikor a bibliai tanulmányokat ír. Ő ezt írja a teljes szívről. Adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda a szíveteket az Úrnak, Izrael istenének. A szív átadása egy úr cseréről szól, hogy az életünkben eltávolítjuk a bálványokat és idegen isteneket, idegen hangokat és egyedül az Urat, a mi Istenünket imádjuk, és csak neki szolgálunk, egyedül csak az Övé lesz a szívünk ezentúl, mindent az ő igéje határoz meg az életünkben, és akkor így átköti ez az üzenet a mai igéhez, hogy mit tartok én igazságnak. Igazsághoz nekem nem lenne hozzáférésem, hogyha ezt felszínre nem hoznám. Ha át nem törte volna a hazugság falát bennem. Ha nem lehetne közöm az Istenhez. Istennél, ahogyan a teljes szívet követeli, az igazság és az Isten igazsága mindennel kapcsolatban. Nem változik. Nem fordíthatjuk a mi oldalunkra. Nem követelhetjük azt, hogy nekünk vagyon igazat. Az igében vannak ilyen találkozások, amikor Jézussal találkoznak. Örökséggel kapcsolatos, hogy tegyél igazságot közöttünk. És akkor azt mondja az, hogy ki te bíróvá közöttetek. De milyen jó lenne, hogyha igazat adna nekem. Családtagommal szent, és ilyet nem tesz. Milyen országon más? Más világból való. Valahogy úgy éli meg az ember az Istennel való kapcsolatában, amikor erős, hogyha történik esetleg egy örökségbeli kisemmizés is, az is valahogy az Isten kezéből történik. Tehát Istenem, ezt valamiért megengedted. Nem előírás, nem törvény, csak az ember ezt megéli, hogyha közel van hozzá. Én nagypapám olyan volt, aki nem volt olyan nagy hitvalló ember, de voltak alapértékek, amiket élt, és hát nem nagyon házalt azért, hogy tisztességes legyen az elosztás. Lehet, hogy vagyonkája így nem lett, de békessége volt. Tehát, hogy ebben, hogy az én oldalamra fog, hogy együtt haragudjunk valakire, hogy együtt mutogassunk valaki, hogy az arra az Isten nem. Abban nem megy bele. Nem az ő igazság, az magasabb. Az igazság a magasabb. Vagy amikor az Zebedeus fiainak az édesanyja oda megy, hogy valaki, az ő gyerekei legyenek jobbról és balról. Ezért tapasztalom szerint, magamon is tapasztalom, hogy nem azt szeretném, hogy Isten szeressen, hanem jobban szeressen, mint másokat.
a szeretnének még jobban, ők legyenek a kiemelt helyen. Ez egyfajta becsvágy. Ezt is mondjuk szeretetnek, de ez nem az a szeretet, ami az Istentől jön. És akkor Jézus a szenvedéséről beszél. Hogy az én követésemben, hogy vállaljátok el a szenvedést. Hogy nem a büszkeségről szól meg, nem a becsvágyról meg. Nem feltétlenül az, amit a világ sikernek mond, arról szól ez a kapcsolat, hanem hogy már mi vagytok. Hogyha hozzám tartoztuk, akkor az én igazságom fontos nektek. Vagy Mária és Márta történetében, mondd meg a testvéremnek. Milyen jó lenne néha igazat adna egy vitában, de nem ezt teszi. Lehet, hogy valamikor megerősít, amikor méltánytalan helyzetbe kerülök, és megvigasztal. De abban soha nem támogat, hogy valaki másnak mondja meg, hogy milyen igaztalanul cselekedett velem a testvérem, és együtt legyünk mérgesek rá. Tehát Isten igazsága magasabb, mint amilyen, és van, és megmutatja. De nem feltétlenül ezekben a dolgokban ad igazítást, hanem ebben ráhagyatkozást akar. Bízunk rá, ahogyan vezeti az életünket, amit megenged az életünkben. És ugye felfedezzük azt, hogy milyen csodálatos, megvesztegethetetlen Istenünk van, ami talán először hallva azt mondjuk, hogy milyen jó, de a mi oldalunkra sem megvesztegethető. De hogyha tényleg megérezzük ennek az igazságot, akkor imádjunk. Dicsőítés és imádat származik belőle, ami Istenünk nem változik. Tehát lehet tájékozódni azon, amit ő mond. Az éppen aktuális szemlélet, vagy a többség véleményével szemben, arra mindig lehet támaszkodni. Milyen nehéz, amikor az ember fiatal édesanyagként esetleg valamiben tanácsot kér, és három vagy négy vagy öt embertől is mindaz öt különböző tanácsot ad. Nem egyszerű, azért, mert egyedül kell meghozni a döntést, felelőse vagyok a döntéseimért, és amit már megdönhoztam, azt a döntést, azért felelősséget kell vállalnom. Az lehet, hogy majd nem jó, nem annyira jó. Ebben a világban nem kell eltévedni, mert Isten örökké ugyanaz. Dicsőítjük és imádjuk ezért. A másik kérdés, hogy mi viszont milyenek vagyunk, és mi az ő akarata bennünk. És itt szól az embernek a sok jaj. Akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz. Akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség is. És tovább. Először nyilvánvaló, hogy a társadalomban gondolunk, és a társadalomban megjelenő dolgokra. Most ezeket nem annyira részletezem, hogy nyilvánvaló a társadalmat nem az Isten irányítja. És abban vannak különböző folyamatok, amire egyre nehezebb nemet mondani. És ennek is van egy szorítása. Bizony, hogy lehet valami nem Isten szerint valami legális, amiért az ember nem kap büntetést. És ezekben is nyilván egyértelműen nemet kell mondani, néha nagyon nehéz. Gondoljunk Péterre és Jánosra, akiket arra akarnak rákényszeríteni, hogy ne tegyenek bizonyságot. És akkor azt mondják, hogy nemet mondanak arra a kényszerre, amit ott a vezetőség rájuk hárít, és igen mondanak Istenre, mert milyen nagy bűn lenne nem az Istenre hallgatni, és az Isten küldetését kell beteljesíteni. Vagy Dániel, akit nem lehet lebeszélni arról, hogy ő imádja Istenét, mert számára az Istennel való közösség az élet. Az nem kevesebb, mint maga az élet. Mondhatjuk azt, hogy milyen nagy dolog, mert tényleg nagy dolog. De Dániel lebeszélni lehetett volna nehéz arról, hogy ő háromszor imádkozom, pedig megmondta a király, hogy meg lesz a következménye, de az a következmény nem érdekelt, hanem az a következmény érdekelt, amit az Isten mond. És mégis csak háromszor imádkozott, mert lehetetlen. Mert ő akkor a közösségből élt, mert nem egy elméleti, ami keresztény hitünk, elméleti igazságok vagy etikai tanácsok betartása, hanem egy élő közösség az Úrral, egy nagyon mélységes, mély belső kapcsolat, amiben mindent belevihetünk, ahol mindent elmondhatunk. És ő ebből a kapcsolatból él. Tehát lehet, hogy lesznek majd, vagy közelnek olyan események, amikor éppen azt írják, amit az Isten azt mondja, hogy jó. és alapvetően ami a társadalomban rossz irányba megy, és nem az Isten szerint, arra nemet kell mondanunk. És igen, abból, ahonnan származunk, magyar emberek vagyunk. Ebben is nem minden jó. Milyen rossz, amikor fontosabbá válik az a nemzetiségünk, mint az Istenhez való tartozásunk. Mert az Istenhez való tartozásunk megszabadít a nemzetiségünknek a káros és démoni dolgaitól. Tehát ott is rengeteg dolog van, amire nemet kell mondanunk. Ahonnan származunk, ami a mi népünk. És hát így tudjuk helyesen szeretni. Hogyha úgy élünk, ahogy az Istennek mondunk igent. Mert a mi népünk jövője ez, hogy Istenhez találjon. De nem csak a világra, meg a külső folyamatokra, meg erre a szemléletre, hogy az ember mindig az élményt keresi. És hogyha nincsen élmény, akkor változtatni kell, és talán egy picit a szülőkre is rárak ez, hogy valami érdekeset kell a gyereknek csinálni, már csak az, hogy együtt tudunk a szobában, az nem érni, hanem el kell menni valahova mindig, de hát ezt mindig tálja. Hát van egy ilyen nyomás, de nem ezt tesz jót a gyerek. Jót tesz a gyermeknek, együtt ülünk a szobában és beszélgetünk egy egész délután. Nem kell, hogy valami program legyen mindig. Vannak ilyen nyomások, ezekre is nemet mond az ember, de a kívülről jövő nyomások, amik befolyásoljuk az életüket, azon felül még vannak dolgok, amivel kapcsolatban nemet kell, hogy az Istennek kell igazat adnunk, és ez a hitéletünkben, vagy a hitéletünkkel kapcsolatos, hogy hogyan éljük meg a hitünket. Elterjedt a keresztények között a szeretet nyelv megható távozás. Én nem használom, de érdekes dolog, mert az arról szól, hogy szeretetet különböző módon lehet kifejezni, és akkor tudom kifejezni, akkor ér célba, hogyha úgy fejezem ki, hogy a másik azt megértse. És ez nagyon szépen az Isten iránti szeretetünkre is fordítja a figyelmünket, mert ez nem úgy van, hogy Isten örüljön annak, amit én neki adok, és akkor azzal legyen boldog, hogy nagyon sok mindennel boldog amúgy. Hanem, hogy mi az, aminek Isten örül. És milyen jó, hogyha az emberben ott ültet mindig ez a mondat, hogy mi kedves az Úrnak. Ön ez kedvese az Úrnak. Bármivel kapcsolatban, ami írja az ember. Ennek az analógiájára, hogy a szeretet nyelv, itt a megvesztegetésről van szó, hogy mi megvesztegetésünknek a nyelve. Mert mindenki más fajta dologban egy picit megvesztegethető az igével szemben, vagy Isten igazságával szemben. Mi az, ami téged úgy az igazságtól eltántorít, talán a többségnek a véleménye, hogy a szeretteim, vagy a közösségem, akik valamit mondanak, és én nem szeretnék kilógni közülük, vagy olyan Péter nyilvánosságra, vagy Pál nyilvánosságra az a Péternek ezt a megvesztegetési helyzetét, amikor ugye zsidó keresztény közegben érzi jól magát Péter leginkább, és hogy a pogányok, akik először nem lettek zsidóvá, hogy amikor megérkeznek a zsidó testvérek, akkor elkülönül mégis, ugye ismerős ez a történet. Tehát, hogy az elején ott van, még azok a testvérek nincsenek, akik rosszalják, hogy nincsen távolságtartása a pogány keresztényektől, és akkor megérkeznek ezek a zsidó testvérek, akkor képmutató módon félrevonul. Mert fontosabb számára azoknak a véleménye, akiknek a véleménye van, mint maga az Isten, aki azt mondja, hogy akit én megtisztítottam, aztán nem mondom tisztáltalanak. Vajon mi az én ilyen jellegű nyelvem? Lehet, hogy éppen a családom, ahol akkor aztán egy picit másképpen ítélek, vagy nem, ott nem egészen úgy mondom azt az igazságot, vagy a munkahelyemben, ahol van egy másfajta nyomás. Vagy a büszkeségem. Vagy az, ami Péternek, hogy sokkal fontosabb tekintély embereknek a véleménye, mint magának az Istennek az igazságban. És hát ennek a megvesztegethetőségnek a következménye, illetve azt mutatja meg azt, hogy az ember megveszteget, nem mindig annyira látványos, de nem látványos lázadás az Isten ügyével kapcsolatban. Hanem olyan, mint az idősebbik fiúnak a jelenlét, a tékozó fiúnak a történet. Hát ott van. Csak hát éppen nem szereti a testvérét. Csak hát éppen nem szívvel lélekkel van abban, ami az Úr dolga. csak már éppen nem jelent semmit a bűneinek a bocsánata, csak már éppen nem tud együtt örülni az Úr örömének, csak már éppen meggyengült a szolgálatban és kívül keresi az erőforrásokat. Tehát, hogy valami ami elvisz, ami egy picit megváltoztatja az én viszonyat az Istenért, valami, amiben megvesztegethető vagyok. Szólít minden egyes dologban, nem fogok szólni, szólít a borításról, és tehát lehet itt mindenféle érzelmi dologról beszélni. Hogy én nagyon-nagyon szeretem, hogy érzelmi következményei is vannak az Isten igének a hallgatásának, és akkor én akkor kicsit úgy, mint a korintusiak, akkor mindig keresem ezt az élményt, és ezt akarom átélni is. Nem az van, hogy mit mond az Úr, és keresem, mi az igazság, mert boldog, akik keresik az igazságot. Boldog, azt mondja az Úr. Hanem én élményt akarok. Én átélést akarok. Én érzelmi dolgokat akarok. Kinek mi az, ami elviszi? Vagy éppen nekem van valami fájdalom, amit hordozok, és egyszerűen nem tudok oda menni az Isten elé teljesen. Persze elfogadom, hogy ez nem azonnal fog meggyógyulni, vannak dolgok, amik folyamatban gyógyulnak, tehát elindul valaha, soha nem lehet sietetni, tanuljuk, tudjuk. De lehet, hogy ez az oka, hogy azért nem gyógyul, mert az önazonosságom az tartozik, hogy nekem ez fájdalom, hogy valakire haragudhatok. Van valami sérülésem, lehet, hogy a házastársam részéről. És akkor valaki mondja a saját történetét, és mindig könnyen az ő oldalára állok. Annak az oldalára, aki elszenvedi a sérelmet. Pedig nem kell igazat adnom, az nekem nem feladatom, hogy igazat adjak, hanem hogy az Úrhoz vezessek, hogy abban erősítsem. De mindig ebben, hát, picit megvesztegethető vagyok, mert én magam is ebben vagyok, és így együtt haragszunk. Talán így együtt jobb lesz. És akkor az a kérdés, hogy ezekkel kapcsolatban, hogy felismerhetem, hogy én megvesztegethető vagyok, hogy én nem Isten igéje szerint cselekszem, hogy képes vagyok-e, vagy hajlandó vagyok ezt feladni. Ennek a felismerése pedig bűnbánathoz vezet. Ezt a részt hadd zárjam be János levelének első fejezetének néhány versével. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságát. Ha pedig a világosságban járunk, vagy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának véle megtisztít minden bűnben. Csak akkor tudjuk a folytatását, a következő rész már a kolocsai liturgiából is ismer. A harmadik rész pedig, hogy hogyan tudunk világosságban járni. Miért lehetünk hálások? Miért egy óriási üzenet ez, ami igazából figyelmeztetés, de mégis egy óriási üzenet, ami ebben az igében van. Az, hogy valaki eljött, hogy megismerjük az igazságot. A hét első napja a vasárnap, akkor amikor összejöttek a tanítványok, Jézus megjelent közöttük azóta, mi ezt ünnepeljük a vasárnapot. A teremtés első napját, hogy legyen világosság. Nem kell sötétségbe járni. Nem kell a saját szívemnek a becsapására hallgatni, mert néha azért megérzem, hogy ahogyan a szívem vezet, az nem egészen jó. És hogy nem Isten szerint vezet. Tehát amiért hálát adhatunk és örülhetünk, hogy valóságos, hogy Isten úgy döntött, hogy Immanuel, velünk az Isten. És nem úgy van, hogy sajnálkozik sokáig, és bezárja az ajtót, ha valaki nagyon nehezen érti meg ezt az igazságot, hanem nagyon türelmes, nagyon hosszú tűrő. Olyan sokszor megkeményíti az ember a szívét, és talán még társakat is gyűjt, hogy a saját szívének keménységét igazolja, hogy a jeleket is úgy olvas, hogy a saját haragját igazolja, de Isten mindig türelmes, és milyen szép pillanat az, ugye, aki átélte, az egy csodás dolog, amikor azt mondom, hogy Uram, nem volt igazam. Vedd ki az én szívemből ezt a haragot. Az én szívem már nem úgy értelmezte a Te ígédet, hanem egy sajátos, fájdalmas szemüvegen keresztül, vagy egy túl büszke szemüvegen keresztül, vagy egy túl gőgös szemüvegen keresztül. Ő azért jött, hogy mi meglássuk a világosságot. nem akar kedvezni, ebben a világosságban nem kedvez Isten a mi úremberünknek. Az ő igazsága nem teszi igazzá azt, ami az úremberünkből jön, hanem annak ellensége. Ezt tudnunk kell, és tulajdonképpen örülnünk kell neki. És annak is, hogy nem bibliai igehelyek megtanulásának mennyisége fogja meghatározni, bár az jó dolog, hogy mennyire értik ezt a világosságot, hanem az, hogy belejárunk-e minden nap. Nem csak akkor, amikor baj van, hanem akkor is, amikor nem kellene elvileg neki feszülni, mert nincs olyan, ami arra kényszerít, hogy imádkozzak, hanem egyszerűen nem tudok nélküle élni. Ez az igazság bennünket hálaadásra és szolgálatra indít, és amit én befejezésképpen szeretnék elmondani, Rüle evangélium igazság könyvének a kezdete. Nagyon-nagyon szépen írja le, Jézus eljött és azt mondta, úgy tett magával bizonyságot, én király vagyok, és azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságot. Aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Pilátus erre csak annyit mond, mi az igazság. De válasz sem várva, a néppel kiment, hogy tárgyaljon a néppel Jézus szabadon bocsátásával. Nem tudjuk, mi volt Pilátus véleménye az igazságról, gúnyos elutasítás vagy csalódás keserűsége rejtőzött az oda vetett kérdés mögött. De az bizonyos, hogy ebben az esetben elszaladtotta azt a páratlan alkalmat, hogy Jézus volt tudja meg, mi az igazság. Olvasd még, de befejezem, hogy felismerés annak, hogy itt van az Úr. És őt meg lehet erről kérdezni. Mi az igazság? Te vagy az igazság. A minden az én gondolataimtól független, az én igazságomtól független igazság, az én érzelmeimtől független valódi igazság. Mert az igazság felszabadít. Nem az, hogy nekem igazat ad. Az szabadít fel. Mit tegyek akkor, hogyha az igazság valami engem terhelő dolog? Akkor megnyílik, hogy ez Jézus jövetelének az értelme, mert éppen ezért jött, hogy magára vegye. Azt a hazugságot is. Azt a torzító természetemet is. És minden más bűnömet. Hogy felismerhessem az igazságot, és az igazság részvényén járhassak én is. Amen. A 283-as szám ének 6. verszakát mindenképpen. Pénteken 17 órakor konfirmáció és ifjúsági óra szintén itt a templomban. Hirdetem tovább a testvéreknek, hogy amiért én most itt vagyok, és Péter az Emmausban, annak Varszó Székcsere a neve, Gusztáv Adolf egy svéd király, evangélikus király volt, de nem mondom hosszasan, tulajdonképpen a gyülekezetek közötti szolidaritásról szól ez a gyűjtés. Gyűjtést is rendezünk, akinek adománya van erre a célra, a szokásos módon az asztalra helyezett kosárba megteheti azt. Hirdetem továbbá, hogy az interneten közvetítjük és rögzítjük az alkalmat. gyülekezet honlapján később a hangfelvételek között lehet meghallgatni, a honlap elérhetősége philadelphia.lutheran.hu. Hirdetem továbbá, hogy gyülekezetünk lelkésze Györfi Mihály július hónapban nyugdíjba készül. Imádkozzunk a gyülekezet szolgálatáért, lelkész választásáért. Egyházunkban jelenleg lelkész ilyen mutatkozik, a lelkész választásunkban együtt hordozzuk imádságban az egyházunk lelkész képzését is, és szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét az imádság listára, egy személyes imádságunkban Isten elé vihetünk. A következő énekünknek 459-es számú éneknek az első verszakát énekeljünk velem, és jóságos vagy hozzánk. Hálát adunk neked azért, mert világosságot hoztál Jézus Krisztus által a világba. Nélküle nem láthatnánk világosságot. Sötétségben kellene maradni. Milyen rossz lenne, hogyha mi magunk választanánk a sötétséget. Uram, kérlek, könyörülj rajtunk. Kérünk téged azokért, akik az imádság listán szerepelnek. Áld meg az ő életüket, adj nekik békességet. Kérünk téged a járványban megbetegedett emberekért, gondozóikért, családjaikért. Kérünk téged a hittanosokért, a konfirmandusokért, az ifjúság közösségéért. Erősítsd az ő hitüket, hozzád fűződött hűségüket, igazság iránti szeretetüket. Hálát adunk mindazokért, akik részt vettek ebben a hittanversenyben, és ilyen szép eredményt értek el. Őrizd meg bennünk igének szeretetét. Megköszönjük neked mindazoknak a munkáját, akik felkészítésben segítkeztek. A te kezedbe te helyezzük a gyülekezet lelki választásának ügyét. Egyházunk megújulását, egyházunk vezetőit, püspökét, esperesét, lelkészeit. Kérünk téged a testvér gyülekezeteinek a tagjaiért, vezetőiért, gyülekezeti életükért. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad.
az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. A megkezdett énekünket fogjuk folytatni, 459-es számot a második versről. Erős vár a mi Istenünk, áldott vasárnapot kívánok!